Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás állandó hétfői sportmagazinunk. Farkas Völgyi Gábort és Rév Dánielt hallják. A mai napon egy elég különleges adással jelentkezünk, hiszen 100%-ban az atlétikai világbajnoksággal fogunk foglalkozni. Itt van már velünk a stúdióban Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára. Ő is végig itt lesz, amikor beszélgetünk az atlétikai csapatunk két nagy sztárjával, Bai Balázzsal és Márton Anitával, és aztán a műsort Szabó Gáborral, az Eurosport kommentátorával fogjuk zárni, aki talán kicsit nemzetközibb szemmel fogja értékelni a világbajnokságot. Itt van már velünk a vonalban, ha jól tudom, Bai Balázs. Szia Balázs!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Először is gratulálunk és köszönjük szépen, hogy így rögtön hazaérkezés után rendelkezésünkre állsz ma este.
Köszönöm szépen, természetesen, nekem megtiszteltetés.
Amikor elkezdődött ez a világbajnokság, neked helyezés vagy idő volt inkább a fejedben, hogy mit szeretnél elérni ezen a VB-n?
Igazából egyik se. Tényleg olyan célokra utaztam Londonba, hogy először is szerettem volna természetesen döntőbe kerülni, az volt az első számú célom. Illetve szerettem volna egy olyan felszabadult, könnyed, technikailag jól kivitelezett versenyzést végigcsinálni, mint amit gyakorlatilag be is mutattam a selejtező és a középdöntő során. És ami azért valamilyen szinten a döntőben is megmutatkozott, az nyilván volt egy két kis hiba. De elsősorban ezt szerettem volna véghez vinni, hogy könnyedén, lazán ki tudjam hozni magamból a maximumot.
Azt nyilatkoztad valahol, hogy a döntőbeli futásról beszélek, hogy az a közepén kezdted el érzékelni, hogy ebből lehet valami, hogy ebből valami nagyon nagy dolog lehet. Most laikusként egy 13-14 másodperces futásról beszélünk. Ott hogy van időd arra, hogy egyáltalán belegondolj, hogy ebben most lehet valami, vagy nem lehet valami? És főleg úgy, hogy azt láttam, hogy többször megnéztem a döntőbeli futásot, ott az elején a második gátat találta telibe, de onnantól kezdve nekem úgy tűnt, hogy hibátlan futása, mint a gyorsvonat jöttél föl mindenkire. Igazából hogy volt ez meg fejben?
Igen, valóban nagyon gyorsan történik minden, ugye sprintszámról van szó, kicsit több mint 13 másodperc alatt lezajlik az egész. Nem itt összetett gondolatok nem tudnak megfogalmazódni a fejünkben, hanem tényleg ilyen ösztönös, hirtelen bevillanási dolgok. De nyilván ez a versenyen belül a fejünkben ezek így végig zajlanak, és értelmeződnek ezek a dolgok. Valóban pont a legelején ott összejött egy kis hiba, ami pont a gyorsulásban megzökkentett, és nem tudtam igazából elérni azt a fajta, vagy igen, kicsit később tudtam elérni a maximális sebességemet, ami csak kicsit a táv második felében lehetett érezni leginkább, és onnantól kezdve tudtam rátalálni arra a ritmusra, amit már az elején szerettem volna futni, és ezért is sikerült úgy, hogy a végén ennyire látványosan tudtam feljönni az elsőkre, illetve az középmezőny elejére, és a végén utolsó gátról lejövet tudtam elérni tőlük is harmadik helyezett lenni.
A célbeérkezésnél tudtad, hogy harmadik vagy?
Hát nem tudtam, de éreztem. Ugye nem láttam a külső pályán futó versenyzőket, úgyhogy kicsit féltem attól, hogy esetleg onnan valaki besúrant elém, de én úgy éreztem, hogy harmadik vagyok, és hát hál' Istennek, amit aztán kiírtak az eredményjelzőre, az is ezt mutatta, úgyhogy akkor hittem el először, hogy ez tényleg így van.
És valahogy le tudnád írni azt az érzést, amit abban a pillanatban éreztél, hogy te VB döntőn dobogóra állhatsz egy ilyen számban, magyar sprinterként, ez...
Igen, ezt nagyon nehéz leírni. Hát nyilván egy ilyen csodálkozással vegyes, kitörő öröm volt bennem, hogy ez sikerült. Úgyhogy vannak is képek így a célbeérkezés pillanatában. Hát látszik, ott az arcomon sok minden látszik, inkább azt tudna árulkodni a bennem nagyon érzelmekről.
Én a döntő után hallgattam, ahogy interjút adtál, ha jól emlékszem, a Nemzetközi Szövetség egyik munkatársának. Elmondom őszintén, ennyire összeszedett, ennyire intelligens kerek egész interjút idegen nyelven magyar sportolótól. Én nem hiszem, hogy valaha hallottam. Élmény volt hallgatni, amit mondtál, ahogy mondtad. Úgyhogy a bronzérem mellett ehhez is szívből gratulálok. És egy, igazából, hogy a kérdés is feltegyek, én azt olvastam valahol, hogy te azt mondtad, hogy a VB-vel kapcsolatban, hogy szerencséd volt. Miben volt neked szerencséd itt a világbajnokságon Londonban?
Köszönöm szépen az összes gratulációt. Nyilván összességében az egész versenyem alakult szerencsésen. De nyilván a szerencsés relatív, ezen lehetne vitatkozni, hogy most szerencse, vagy pedig ez tényleg ennyire jól sikerült, ennyire jól tudtam megcsinálni. Talán amit szerencsésnek mondhatok, az a középdöntős futambeosztás, hiszen a három középdöntőből az első, az magasan a legsűrűbb volt, és a legerősebb. Onnan jutott be végül. Ugye úgy volt a továbbítási rend, hogy az első kettő helyezett automatikusan továbbított, és utána a kettő maradék legjobb idő, és onnan az első futamba jutott be a két legjobb idővel Orlando Ortega és Sergej Shubenkov. És én a harmadik futamba kerültem, ahol gyakorlatilag csak az Eris Merit volt nekem ellenfelem, illetve vetélytársam, és gyakorlatilag egy olyan, tudtam, hogy ha őt nem is tudom legyőzni, de második helyen nagy valószínűséggel tovább jutok a döntőbe, és ez egy olyan nyugodtságot, egy olyan önbizalmat adott nekem, amivel tényleg meg is tudtam valósítani azokat a terveimet, amiket szerettem volna, és hát végképp jól sikerült, mert elsőként értem a célba, és meg futam győztesként jutottam be a döntőbe, és így kiérdemeltem gyakorlatilag a döntő legjobb pályáját, az egyik legjobb pályáját. Úgyhogy ebben mondhatni egy kis szerencsét, de nyilván ez is a selejtezőben futott eredményem alapján lett ez a futam beosztás, úgyhogy ez is első fejezetben kell a szerencse számlájára írni, de akkor így fogalmaztam. Uh-huh. Ezzel lehet vitatkozni, hogy most szerencse vagy pedig kiérdemel dolog, ki hogy vélekedik úgy van.
Kár, hogy nem látod Gyulai Marci arcát közben, mert nagyjából minden második mondatod, ahol így próbálod, hogy mondjam, a szerencsét behozni a képbe, meg próbálod kicsit az érdemeidet csökkenteni talán, azon ő így nevetgél, és körülbelül fogja a fejét, hogy már megint miről beszélsz. Marci, értékeld az elhangzottakat, illetve a versenyt egy kicsit. Te is ott voltál Londonban. Neked milyen érzés volt ez a futás?
Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat. Azt ne áruld, hogy megint mindjárt bőgni fogok, mert kis ilyen elérzékenyültem az egész történet alapján. Én akkor, amikor a magyar atléták ilyen eredményeket érnek el, akkor nehezen tudom visszatartani magamat, meg az érzelmeimet, de ez most egy másik beszélgetés. A szerencsével kapcsolatban, ha egy pici reklámot lehet csinálni, nekem a Csillagok háborúja jut eszembe, meg az öreg Ben Kenobi, amikor a Han Solónak magyarázza, hogy tehát ez a szó nem létezik a szótárban. És bár a műsornak a lényege az volt, hogy a Balást méltassuk meg, hogy az atlétákról mondjuk, hogy mennyire jók. Azért a szerencse az úgy néz ki a Balázs esetében, és ez pont Ceglidi Katival, a Békés Csaba Jáci marketing vezetőjével beszéltem át ma a reptéren, hogy tehát a Balázsnak szerencséje utoljára, nem tudom, talán a 11-es utánpótlás ebbén volt, most azóta nincs. Tehát azért neki a Helsinki 12-es ebbé az nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, Olimpia, Moszkva, és akkor azóta neki nincs szerencséje. Ezt nem szerencsének hívják. Ezt úgy hívják, hogy az elmúlt 5 évben ő megtanulta. És minden egyes futásából hogy is sikerült, az akár országos csúcsot repesztett, akár éppen egy EB negyedik helyet szerzett, tanult minden egyes futásából. És nekem meggyőződésem, hogy ő most ott azon a 8.-9. gát között, amikor elindult egy olyan vehemenciával, és látta, hogy mellette van a Garfield Darien, ugye az állatorvos mennyire éri utol a Garfieldot, ezt láttuk ezt a cikket, akkor bevillant, hogy most vicceltek? Én azért jöttem, hogy ezt megszerezzem. És elindult egy olyan akaraterővel, amivel azt gondolom, hogy magyar sportolót talán régen láttunk küzdeni. Úgyhogy lehet, hogy ez egy tudatalatti, ugye ő az orvos, hogy ezt jobban tudja, hogy ez honnan jött, de ez nem szerencse. Ez egy nagyon hosszú évek óta felépülő olyan tudás, amiből a bajnokok születnek. Van egy másik sportoló, most egy pár napja így abba hagyta azt, amit csinált. Neki sem volt sokáig szerencsé, Usain Boltnak hívják. Nagyon sokan azt gondolták 2001-2002-ben, hogy na akkor majd ő. És érdekes mondani, hogy 2007-ig neki nem volt szerencséje. Tehát egyik évben sem hozta azt, amit kellett volna. És azóta van.
Igen, láttuk, hogy mit
az se szerencse, ugye?
Persze. Magából.
Igen.
Balázs, te a Riói olimpiával kapcsolatban mondtad azt, amikor párhuzamba helyezték a londoni bronzérmet, illetve a riói csalódást keltő eredményt, hogy ott fejben nem voltál kész, nem voltál ott, most viszont igen. Mi jelentette a változást? Volt ebben valami külső segítséged, gondolok így sportpszichológusa, vagy egyszerűen ahogy te fizikálisan felkészültél, azzal párhuzamosan a mentális felkészülést is a kezedbe vetted, és szépen felépítetted magad fejben is?
Én a mentális felkészülés, tehát a sportpszichológus való készülés, azt már jó csikán Rio előtt elkezdtük, tehát már annak már egy komoly múltja van, Adorján Katalinnal együtt dolgozunk már évek óta. De az sem mindig annyira kézzelfogható, vagy nem is tudom, annyira törvényszerű, hogy akkor az be is válik, mert azért nehéz bárhogy is felkészíteni egy olyan szituációra, ami gyakorlatilag soha nem történik meg előtte, és utána is néha, hogy nem, szóval nehéz erre felkészülni, uh-huh. bárhogy is. Az biztos, hogy tényleg Omar Cio mondta, hogy ezek az előző versenyek, előző tapasztalatok legyenek, azok pozitívak vagy negatívak, ezek mind nagy leckék voltak, és megközt Rio is egy óriási nagy lecke volt. És igazából ott tapasztaltam, és ott hittem el először, hogy én olimpián, vagy tényleg világbajnoki mezőnyben igenis oda tudok érni legalább a döntőbe, de akár a dobogóra is, és ott tanultam meg, és láttam, hogy ez mi is kell valójában, és tapasztaltam meg sajnos a saját bőrömön, hogy ezt görcsös túlzottan akarva nem lehet elérni. Tehát itt mindenképp bízni kell a formában, bízni kell abban, hogy én igenis képes vagyok oda eljutni, én igenis képes vagyok a legjobbak közé bekerülni, és merni egy kicsit elengedni, merni egy kicsit könnyedébben, lazábban futni, és akkor fognak kényelmezni.
Én, az emberek vannak megérzése, és a londoni világbajnokság előtt is volt ilyen-olyan megérzés bennem. Én akkor egy borítékba letettem, hogy kettő érem, azt nem mondtam meg, hogy ki a kettő, de most így utólag bevallom, hogy én azért Balást nagyon féltettem attól látani, hogy mennyire iszonyatosan jó formában van, hogy nagy lesz az akarás benne. És akkor nyugodtam meg, amikor az elődöntő után ő maga nyilatkozta azt, hogy a döntőt már csak élvezni szeretném. És igen, akkor ez magától igen. kijött belőle, akkor én hátradőltem, mondtam a bátyámnak, hogy figyelj, Miki, hidd el, itt most komoly dolgok jöhetnek majd. Úgyhogy amikor ezt a Balázs meg tudta fogalmazni, akkor éreztem, hogy ez valahol más. Talán még annyit elhallgat a doktor úr szerénysége miatt, hogy az elmúlt esztendőkben azért nem egyszer, nem kétszer volt az, hogy olyan válogatott viaddal legyen az egy csapat Európa-bajnokság, egy VB, egy olimpia, akár egy EB. Azt úgy el kell képzelni, szépen magyar kis atléta válogatott, X emberrel felszáll a repülőre, mindenki elővesz valamilyen kis tabletet, néz egy filmet, vagy hallgat valami zenét. Bajj Balázs meg elővesz egy ilyen öklömnyi vastag anatómia könyvet, és akkor tanul a repülőn. És ez most így kicsit ilyen viccesnek hangzik, de nem. Tehát ez tényleg így volt. És utána megy és fut egy baromi jót ráadásul. Tehát az, hogy ezek a, nem csak az anatómia könyv súlya, hanem minden egyéb megfelelési kényszer lekerült a válláról, hiszen elérte azt, amit szeretett volna, és most már doktor Bajj Balázsként praktizál is és dolgozik, az szerintem feltételezem én, hogy nem csak erőt adott neki, de egy terhet le is vett a válláról, és szabadabban, jobban tud arra koncentrálni, ami az életének a másik részét kitölti.
Múlt héten Szatmári András kardiovilágbajnokkal beszélgettünk, és tőle is kérdeztem, és kérdezem tőled is, Balázs, hogy mennyire foglalkoztat egy ma aktív sportolót a sportágának a történelme? Te tudtad, hogy ha te érmet szerzel, az az első magyar futóérem világbajnokságom?
Hát ugye igen, erről már volt szó az együtt, hogy már 30 éve nem volt sprintszámban döntős magyar atléta, úgyhogy ezekről nyilván tudok. Én sajnos nem vagyok jó annyira se történelemben, se statisztikában, tehát sokszor saját magam eredményére sem nagyon emlékszem. Úgyhogy sajnos nem éreskedem túlságosan ebben, de nyilván hát a saját versenyszámomnak a magyar történelmét, illetve az előttem versenyző, úgymond korszakalkotó gátlutókat azért nyilvánvalóan ismerem. Sokakat közülük szerencsére személyesen is, és hát tudjuk egymást jó, hasznos tanácsokkal és biztatásra ellátni, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon-nagyon fontos dolog. De igen, próbáltam ezzel egyébként nem foglalkozni, és ez nem úgy teherként magamra rakni, hogy akkor úristen, most nekem itt mit kell elérnem, de mindenképp egy plusz adott az egész szituációhoz, hogy azért ilyen eredmények nem nagyon történnek a magyar atlétikában, és nagyon bízom benne, hogy ezzel az én példámmal kicsit talán motiválom a fiatalságot, hogy következő ilyen eredményekre, ha csak nem én leszek, akkor ne kelljen túl sokat várni.
Ha már ezt említed, ugye már ezek az eredmények nyilván, de akár előrevetíthetnek egy komolyabb hazai rendezésű eseményt is, amiről lehetett olvasni a lapokban. Most Marci jót neved ezen, vagy jót mosolyog ezen az egészen, de igazából nyilván ezek az eredmények is kellenek ahhoz, hogy a fiatalok mondjuk futócipőt húzzanak, és lemenjenek egy atlétika pályára, és úgy gondolják, hogy ők sprinterek, vagy nehéz atléták szeretnének lenni, meg nyilván kell egy olyan esemény, mondok itt a Gyulai memóriára, amit szintén azért öregbíti a hazai atlétika, meg a nemzetközi atlétika, meg maga a sportág hírnevét, meg nyilván jól jön egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság. Ezek az eredmények hozzásegítik a szövetséget ahhoz, vagy az országot ahhoz, hogy megrendezhessünk egy ilyen komoly eseményt?
Jót tesznek ezek az eredmények, persze, nélkülük azt gondolom, hogy sokkal kevésbé lenne létjogosultság a Magyarországnak arra pályázni, hogy nézzük meg, hogy van-e szükség, van-e támogatottság egy ilyen színvonalú esemény megrendezéséhez. Hogy amikor 7 esztendővel ezelőtt elkezdtük a Gyulai István memóriát, akkor egy nagyon nehéz feladat volt, hiszen be kellett pótolni egy közel 2,5-3 évtizedes űrt. Soha nem fogom elfelejteni az első sajtótájékoztatón, a Szafapával menedzsere jött oda, hogy te figyelj, tavaly ki volt itt a sztár, mert kerestük az interneten, és nem találtuk, és mondtuk, hogy hát a tavaly az akkor volt, amikor Carl Lewis még futott. Azóta itt nem volt ilyen verseny. És az elmúlt pár esztendőben Balázs egyébként ennek az egyik legjobb példája, hiszen minden esztendőben igyekeztünk, az elmúlt 4-5 esztendőben igyekeztünk egy olyan mezőnyt hozni akkor már neki, amiből ő tudott meríteni, és valahol egy picit az is büszkeséggel töltött el, amikor egy rajt előtt, egy kórumban, főleg utána a célban úgy ment oda barátként, és jöttek oda hozzá gratulálni azok az ellenfelek, akik egy pár héttel ezelőtt Székesfehérváron, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, és persze nem csak itt találkozik Balázs ezekkel a világsztárokkal, de szerintem amikor ő elhiszi magáról, hogy meg tudja ezeket az időket futni, amikor tudja, hogy nem kell megijedni attól, hogy ott van, mondta, hogy hát csak egy Eris Merit, egy világcsúcstartó olimpiai bajnok van az ő előfutamában, hanem igenis segítünk az ő felkészülésében. De visszatérve a kérdésre, minden sportolónak talán az egyik legnagyobb álma az, hogy egy hazai közönség előtt tudja a legmagasabb szinten megmutatni, hogy ő mire képes. És szerintem Magyarország egy olyan sportot szerető ország minden sportágban, minden olimpiai sportágban, ahol a nézők azok vevők erre és támogatják, és amikor olyan szerethető csillagok és bajnokok vannak, akár mint Bai Balázs, akár Márton Anita, de Hellebrand Mátét és Madarász Vikit is ide kell tenni, és akkor a többiekről, akik kint voltak, majd később még beszélünk, akkor igen, ők megérdemlik szerintem ezt a támogatást.
Balázs, ha már itt szóba jött egy másik világesemény, mivel közeledik az Univerziádé, ahol te elindulsz, az igaz, hogy elgondolkodtál azon, hogy illik-e elindulnod egy ilyen eseményen?
Persze, nyilván gondolkoztam, hiszen vannak párhuzamosan mellette a Gyémánt Liga sorozatok, illetve egyéb World Challenge sorozatok, amik ugyanúgy nagyon, nagyon nívós versenyek és komoly ranggal bírnak. Hát nyilván ezekről le kell mondani az Univerziádé miatt, tehát elgondolkoztam, hogy mit is szeretnék, de úgy egyszer volt szerencsém Univerziádén futni, és nagyon jó emlék volt. Kicsit mint egy olimpia egyébként, több egyéb versenyszám jeles képviselő is ott vannak, és hát nyilván benne van egy kicsit egy ilyen egyetemista hangulat, amit azért szeretnék még egy picit átélni, mert most már ugye végzett egyetemistaként ebből valószínűleg kikerülök, és gyakorlatilag ez lesz az utolsó lehetőségem Univerziádén indulni, és gondoltam, hogy egyetememnek az általános tanulmányi egyetemnek szeretnék egy kis dicsőséget hozni, és talán sikerül a legfényesebb éremmel hazatérni. De mondjuk nem ismerem a mezőnyt, mert nem láttam még rajtistát, de hát talán egy világban neki bronzéremben mondhatom azt, hogy állok elébe, és teljesen reális elvárás az aranyérem.
Sok sikert hozzá, Balázs. Mi örülünk annak, hogyha ezeket a kihívásokat, ezeket te élvezed. Talán egy fél gondolat elejéig, hogyha visszatértek az előző felvetésére a Gábornak, hogy, hogy mennyire korszakos, vagy hogy milyen hatással lehet Balázs sikerének, akkor talán a tavalyi labdarúgó EB volt az, amikor a saját gyermekeimen és a rokonságon vettem észre azt, hogy játszanak a kertben, és nem azon vitatkoznak, hogy ki a Ronaldo, meg ki a Messi, hanem hogy ki lesz a király, ki a Dzsuzsák, és ki a Szalai. És pont Balázsnak volt egy aranyos története egyébként a repülőn hazafele, amikor a mellette ülő fiatal ember adta, tördelt egy ideig az ujjait meg a kezét, hogy hát akkor mikor merje megszólítani, és nagy nehezen rábírta magát, hogy hát igazából akkor én nagyon drukkoltam, és tényleg ön az, és hogy így meg úgy. De a saját gyermekeim kapcsán is, amikor kiderült, hogy most a Balázs az máskor jön haza, mint én, és nem ugyanazzal a repülővel, akkor ők annyira elkeseredtek, hogy jaj, de mikor fogunk találkozni vele. Mert ő most már egy olyan valaki, akit követni akarnak. És én abban bízom, hogy egyre több olyan fiatal tehetség, fiú, lány fogja azt mondani, hogy igen, akkor én olyan szeretnék lenni, mint a Balázs. Egyébként az atlétikának az egyik legnagyobb hibája, legnagyobb kihívása, hogy kik azok a példaképek. Tehát nagyon nehezen tudod egy magyar kisfiúval, kislánnyal elhitetni azt, hogy te Usain Bolt leszel. Soha nem leszel Usain Bolt. Mi a közös benned meg a Usain Boltban? Az ég egyet a világon legalábbis nem sok. De azért a doktor Bai Balázs, aki egy közülünk, aki itt született, és itt nőtt fel, és ilyen jól tud futni, és egyébként mellette még állatorvos, és szerintem mindenki könnyebben azonosul vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyre több fiatal néz fel rá, mint példaképre.
És föl lehet nézni Márton Anitára is, aki itt van már a vonalban velünk. Bai Balázsnak pedig megköszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt egy ilyen késői időpontban, és nagyon sok sikert kívánunk az univerziádén. Amúgy az Eurosporton figyelemmel lehet majd követni Bai Balázs teljesítményét és szereplését az univerziádén. Köszönjük szépen, Balázs!
Én köszönöm, hogy a vendégetek lehettem. További jó, kellemes beszélgetést!
Köszönjük!
És akkor Anitával folytatjuk. Szia, Anita! Neked is köszönjük már így előjáróban is, hogy ilyen késői órában rendelkezésünkre álltál.
Jó eszét kívánok, sziasztok!
Példaképekről beszélgettünk most Danival és Marcival, hát természetesen ugyanígy beszélhetünk rólad is, hiszen imáron azáltal, hogy most ezüstérmet nyertél a világbajnokságon, minden világeseményről éremmel rendelkezel. Ez azért egészen elképesztő teljesítmény.
Igen, hát számomra is egy nagy öröm, hogy ezt nekem sikerült először megvalósítanom, mert úgy tudom, hogy Magyarországon atlétikában még ez senkinek sem sikerült eddig.
És ugyanazt eljátszottad, amit eljátszottad az olimpián, hogy megint az utolsó dobásoddal tudtál odaérni. Ezt nyilván nem így szeretnéd, gyanítom legalábbis, hogy nem szívesen hozod rá a frászt a szurkolóidra, meg gyanítom magadra sem, de ezt ilyenkor hogy kell elképzelni, hogy odaállsz minden mindegy alapon, és akkor megdobod, mint még soha, vagy lejátszod a fejedben, újra felépíted az egész mozdulatot, és ezerszeres koncentrációval odaállsz, és megint megdobod.
Hát gyakorlatilag a kettő együtt, tehát valójában ez nem egy előre tervezett dolog, hogy én utolsóra fogok nagyot lökni, de ilyenkor ugye valahogy úgy érzi az ember, hogy ez az utolsó lehetősége.
Igen, tudja, és az átlag ember, bocsánat, hogy közben igazából megrokkan ez alatt, a súly alatt. Tehát az utolsó próbálkozás, világesemény, teljesíteni
igen,
kell.
Igen, tehát én is ugye próbálom, tehát tényleg maximálisan összeszedni magam is, az utolsó erőfosztányokat is beleadni ebbe a lökésbe, tehát ugye először mindenféleképpen ugye átgondolom, hogy mit szeretnék megcsinálni, mire kell koncentrálnom, és amikor viszont már beállok a körbe, és oda kerül a sor, hogy lökni kell, akkor meg csak arra figyelek, hogy amit csak lehet beleadok, és egyáltalán legnagyobb lökést kihozni belőle, és hát szerencsére ez többnyire sikerül is.
Egy esős verseny volt a ti versenyetek, a női súlylökés, és minden dobószámnál ez ugye fokozottan problémákat okoz a versenyzőknek. Téged mennyire zavart az, hogy vizes volt a dobókör?
Hát maga az, hogy a dobókör vizes volt, ez szerencsére annyira nem zavart, hiszen egy nagyon jó súlylökőkör volt kint Londonban, ez egy nagyon fogós kör volt, tehát annak ellenére, hogy gyakorlatilag állt benne a víz, mégsem csúszott, igazából az volt kicsit zavaró, hogy ugye maga a súlygolyó ahogy elázott, ugye az csúszott kicsit, és gyakorlatilag a harmadik kísérletem ezen is ment el, hogy egyszerűen megcsúszott a golyó a kezembe a kilökésnél.
Hogy kell elképzelni így a riói sikert követően, illetve a korábbi sikereket illetőleg, nagyon komolyan számolnak veled már a mezőnyben? Félnek tőled? Tartanak tőled? Érzette ezt, amikor ott vagy egy ilyen komoly tornán?
Kicsit azért érzem, nem is azt mondanám, hogy félnek tőlem, hanem hogy látják bennem a küzdő szellemet, és tudják, hogy képes vagyok rá, hogy az utolsó pillanatig küzdjek, és inkább azt mondanám, hogy tisztelnek emiatt. Tehát biztos, hogy tehát így saját magamból is kiindul, vagy én amikor fiatal voltam, és ugye elkezdtem a felnőtt mezőnybe versenyezni, így az első Európa-bajnokságomon, világbajnokságomon, hogy azért úgy kicsit ugye tartottam mondjuk Valeri Adamstől, mert tényleg ő volt a súlylökésben az, akire mindenki fölnézett, akit mindenki szeretett volna legyőzni, és most talán nem nagy képűség, azt mondanám, hogy most én lettem az egyik ilyen versenyző, akit mindenki le akar győzni, és ugye az újonnan bekerülő fiatalok is ugye szeretnének fölnőni a feladathoz. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, egyébként ugye nálunk egy nagyon jó baráti kapcsolat van így a női súlylökők között, úgyhogy egyáltalán nincs egy ilyen ellenségeskedés, mint sok más sportágban.
De jó ezt hallani.
Igen.
Marci, korábban említetted, hogy egy borítékban, ha képletesen is, de két érmet prognosztizáltál. Anitáé volt az egyik?
Anitáit bevallom, igen. Anitáit én dobogóra vártam. Tehát én most így utólag már azt vállalom, hogy én azt gondolom, hogy Anita nagyon csalódott lett volna, hogyha neki nem jön össze a dobogó. Én szintén.
Megerősíted, Anita?
Igen, tehát ugye ez volt az egyik célom, amikor kiérkeztem Londonba, hogy ugye dobogóra állhassak.
De én nem azért, tehát én Anita miatt lettem volna csalódott, mert tudtuk, és tudjuk, és ez be is bizonyította, hogy képes rá. Tehát nem az van, hogy hát ő nem tudja, és akkor miért nem tudja, mert el lehet várni valakitől, aki nem tudja, csak az úgy butaság. Viszont Anitánál egyértelmű volt, hogy tudja. És ő volt az egyetlen, akit tudtam, hogy neki ott a helye, és hogy ez neki jár. És a sportban nincs olyan, hogy neki jár, tehát megdolgozott érte, és attól még egy csomó dolog történhet. Bevallom, amikor láttam, hogy esik az eső, és milyenek a körülmények, akkor egy picit aggódtam. Nagyon furcsa. Együtt néztük a versenyt Spirjev Attila sportigazgatóval, és tőlünk teljesen függetlenül egy másik helyszínen, a stadionban volt Eperjesi Laci, ugye, aki segítette Anitát, hiszen ő a mestere most már nagyon-nagyon régen, sőt, mindig is ő volt, és egymástól függetlenül mind a ketten ugyanaz volt a reakciójuk akkor, amikor a jamaikai ledobta a bronzérmes helyről, az a 2 centivel talán, vagy mennyivel, nem sokkal többel, azt hiszem, egymástól függetlenül mind a ketten azt mondták, hogy na, akkor nyugodtak meg. Amikor ledobták Anitát, tudták, hogy semmi gond, most megcincálták a bajszát, innentől rend lesz. A többi az történelem.
Az, hogy a kínai lány, aki előtted végzett, ugye volt egy nagyon erős kísérlete akkor, amikor te dobtad ezt a majdnem 19,5 métert, viszont utána még már világbajnokként is dobott egy hasonlóan nagyot. Az téged úgy megnyugtatott, vagy nem is nagyon foglalkozol a többiek sorozatával ilyenkor? Mi volt benned, hogy mégse egy kicsúszott súlygolyóval vertek meg, hanem kettővel, és úgy tűnik, hogy a kínai lány tényleg most erősebb volt.
Igen, a kínai lány nagyon stabilan dobott idén végig, tehát az összes versenyén 19-50 méter körül fölött lögdösött, illetve ugye a világbajnokság előtt 2 héttel lögdösött 20 méter 11-et egy németországi versenyen, úgyhogy ő tényleg nagyon stabilan versenyzett idén, hogy ott neki közel 21 méteres egyéni csúcsa van tavalyról, vagy tavaly előttről, úgyhogy igazából számítottunk rá, hogy ő jó formában van, de hát ugye olyan az atlétika, hogy sose lehet tudni, hogy ki milyen napot fog ki, és hát ugye mivel ez egyéni sportág, ezért ugye csak a versenyző saját maga küzdhet meg az eredményért, és hát ugye tavaly nekem sikerült a kínai lányt magam mögé utasítanom ugye az olimpián, ugye 5. helyen végze, úgyhogy igazából ez mindig az adott pillanat dönti el. Ugye most pedig gyakorlatilag az olimpiai címvédőt sikerült megvernem Michelle Carter, úgyhogy ezért szép ez a sportág, mert semmi sem lehetetlen.
1987 az egyéni legjobban, ha jól tudom, és nyilatkoztad valahol, hogy nyilvánvalóan a cél az, hogy áttörni a 20 méteres álomhatárt. Ezt meg lehet mondani, vagy lehet tudni, egy sportoló tudja, hogy mikor kerül erre sor, szóval még mondjuk ebben az idényben, vagy az a 13 centi azért az még egy picit, nem tudom, kell hozzá másfél év, hogy a laikusok, hogy egy picit megértsék, vagy közelebb kerüljenek a sportákhoz, legalábbis eme részéhez. Miben mérhető mondjuk ez a 13 centi körülbelül?
Hát ugye ez volt nekem a másik célom, tehát én úgy utaztam ki Londonba, hogy szeretném ezt az országos csúcsot megjavítani és 20 méter felett lökni, és úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális cél volt, nagyon jól mentek az edzések a világbajnokság előtt, és én a mai napig úgy gondolom, hogyha akkor a döntőben nincs olyan hideg és nem esik az eső, akkor ez sikerülhetett volna. Így ugye sajnos ez egy kicsit halasztódik, de vannak még idén versenyeim, nagyon remélem, hogy sikerül ezt meglöknöm, de azonban ugye azt is tudni kell, hogy ugye a csúcsformát ide időzítettük a világbajnokságra. Ez ugye azt jelenti, hogy itt szerettem volna idén ugye a legnagyobbat lökni. Ugye ez a csúcsforma most ugye innentől kezdve hanyatlani fog valamilyen szinten, de azért megpróbálom a maximumot kihozni, mert tudom, hogy a munka benne van, rengeteget dolgoztam érte, és tehát, hogyha idén nem lesz meg, akkor jövőre én biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogom lökni.
Olvastam rólad sok érdekességet, az egyik az nagyon felkeltette a figyelmemet, hogy Szegeden készülsz, ha jól tudom, és nekem ott vannak rokonaim, úgyhogy a Seoul pálya az például abszolút megvan nekem, hogy hol van, de onnan elköltöztetek, és egy új helyre költöztetek, ahol némi felújítást igényelt, hogy a dobó centrumot kialakítsátok. Ott, ha jól tudom, te festettél? Most mit kell ezek képet festettél, vagy egyszer lefestetted a falat fehérre?
Hát például ajtófélfát festettem többek között. Tehát
felkészülés részeként.
Kaptunk két termet, ahol többek között ugye a Magyar Atlétikai Szövetség az EMMI segítségével és a Békés Csabai Atlétikai Klub segítségével kialakítottunk egy saját erősítő és kondicionáló termet, és hát ugye, hogy a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni az adott keretből, így ugye többek között a sportolók is beálltak segíteni, és hát én is ott voltam, és festettem, és takarítottam, és nyugodtan mondtam, hogy nagyon jó érzés egy olyan helyen edzeni, amiben igenis én is sok munkát beletettem, hogy ilyen szép legyen, és maximálisan ki tudjuk használni az adott lehetőségeket.
Akkor ez is kellett, ez a szép londoni sikerhez. Hogyan tovább az idény hátralévő része, az hogy néz ki számodra?
Van még három nagyobb versenyem, ezek közül talán a legfontosabb, ugye az egyik legfontosabb a Zürichi Gyémántliga döntő, ami augusztus 24-én lesz, utána szeptemberben lesz itthon a Superliga döntő, illetve a csapatbajnokság döntő, és utána még egy-két ilyen szezonzáró apró versenyem lesz.
Hát akkor unatkozni nem fogsz a hátralévő hetekben, hónapokban. Anita, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és még egyszer szívből gratulálunk a gyönyörű londoni eredményhez. És akkor Gyulai Mártonnal, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárával folytatjuk. Mit jelent ez a mostani szereplés magának az atlétikának? Ugyebár most beszéltünk Bai Balázsról, Márton Anitáról, de meg kell említeni természetesen a többieket is. Hellebrand Mátét, aki 6. lett 50 kilométeres gyaloglásban, és a fiatalokat, Halász Bence, aki a súlylökőknél, kalapácsvetőknél 11. helyezett lett, 20 éves korára döntőbe jutott egy világbajnokságon, ami szintén párját ritkítja maga nemében. Tehát egy ilyen komoly gyors értékelést, ha hallhatnánk a VB-ről.
Nem szabad kihagyni Gyurács Rékát sem, aki ugye 16. volt, ott volt Pars Krisztián 14-nek, ott volt Madarász Viki 12-nek országos csúccsal 20 kilométeres gyaloglásban, és Krizsán Széni a legjobb 10-ben van, 9. volt 7 próbában a világbajnokságon, és Széni is még nagyon fiatal. Ez egy jó csapat. Azért Gábor, hogyha megnézzük, akkor 16-an utaztak ki versenyzők a világbajnokságra. A mezőnynek, tehát a csapatnak a fele az a világon a legjobb 16 közé verekedte be magát. Azt gondolom, hogy az egy jó átlag, főleg akkor, hogy a sportigazgató úr hívta fel erre a figyelmünket, hogy amikor ezt az egész programot elkezdtük 5 évvel ezelőtt, a 2012-es olimpián, megint csak London, akkor volt egy olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián, rajta kívül senki, nemhogy 16 közé nem került, nem jutott tovább az előfutamából. Senki nem volt. Ezeknek a versenyzőknek a nagy része, talán leszámítva Hellebrand Mátét, bár Máté is már ott volt akkor, csak még nagyon fiatalon, de meg Gyurács Réka is akkor még ifjúkorú volt, de a többiek ugyanúgy ott voltak.
Akkor ők mi jelenti már a változást?
Hát a felkészülés. Uh-huh. A figyelem, a tervezés, az edzésmunka, az, hogy megérettek a versenyzők, az, hogy az edzőik is fejlődtek annyit, és az idő, a formaidőzítés. Anita a tökéletes példa erre. De mondta ezt a formaidőzítés, hogy most mennyire lesz meg a 20 méter, én azért nem aggódom, mert jövőre még van egy Feret VB, meg egy Európa bajnokság, tehát azért alkalom lesz arra, hogy ez kijöjjön belőle bőven. De megváltoztak a körülmények, megváltozott az, hogy miként összpontosítanak, hogy mi a cél, hogy mennyire tudják félretenni az összes többi dolgot az életükben, és mondják azt, és vállalják fel, hogy arra koncentrálunk, hogy igen, ezen a versenyen nekünk ilyen eredményt kell elérni, egy szemléletváltás következett be, és ennélkül ez nem megy.
Most azt fogom kérdezni, hogy a magyar atlétika ezáltal visszakerült-e a térképre, ott volt, nem tűnt el, de azért ilyen kiugró eredményeket nagyon régóta, ha jól tudom, 40 éve nem fordult elő az, hogy világbajnokságról 2 éremmel térünk haza, ezt jól tudom?
Nem, ez pontatlan így. 2003-ban volt utoljára az, hogy VB-ről 2 érem. Olyan soha nem volt, hogy VB-ről több, mint 2 érem. Uh-huh. Tehát 3 érmet soha nem nyertünk. Ugye ez volt a 12. és a 13. érmünk a világbajnokságok történetében. Arany még mindig nincs, de lesz. Tehát ez csak időkérdés, ebben mindenki egészen biztos. Az érmek az egy dolog. Az érem táblázaton elfoglalt helyünk az is egy dolog. A másik, amire nagyon büszkék vagyunk, az, hogy van egy olyan dolog, hogy ponttáblázat. Uh-huh. Ott a 27. Magyarország a világon. Na világon. Tehát 214 tagország. Most hagyjuk az oroszokat, hogy az 213, hogy mennyi. 205 ország versenyzői vettek részt Londonban. Abból a 27. Magyarország. És olyan országok vannak mögöttünk az éremtáblázaton, akik néha azért atlétikában ezt-azt elérnek, mint Spanyolország, Olaszország, és akkor még mondom, finnek, svédek, mind mögöttük
nagy
vannak.
Nagy nevek természetesen.
Hatalmas nevek, és ez büszkeséggel tölti el az Atlétikai Szövetséget. Visszakerült-e a térképre? Már egy jó pár éve visszakerült.
Igazából a kérdés az csak nem hangzott el, hogy jöttek-e gratulációk a rivális nemzetek szövetségében dolgozó kollégáktól, tehát ezt észrevették-e, hogy azért egy Bai Balázs a 110 gáton bronzérmestert Márton Anita az olimpia után most a VB-n is megmutatta magát, és akkor említettük még a fiatalokat, meg a helyezetteket, a pontszámokat, hogy a válogatott fele 16-ba jutott, ezt úgy észrevették a rivális nemzetek szakemberei?
Szerencsére ezeket az elmúlt pár esztendőben megtanulták észrevenni, és egy olyan elfogadás van a magyar sportolók felé az atlétika világában, ami korábban egy másik éra alatt másokból kifolyólag, és biztos, hogy nem vagyok hajlandó arra most visszakanyarodni, bármit is kérdezel, de nem volt meg. Uh-huh. És ez sikerült visszaépíteni. Ez egy sok összetevős történet. Az, hogy Balázs és Anita érmeket hoznak, az teljesen jó. Az, hogy ott vannak a fiatalok, akik mosolygósak, akik szépen gyalogolnak, mert a gyaloglásnak fontos az, hogy szabályosan gyalogoljanak. Az, hogy gyorsan, az egy dolog, de nem, tehát bocsánat, ki kell mondani, nem csalnak, tehát nem szabálytalanul gyalogolnak, nem futnak, hanem betartják a szabályokat, és szenzációs eredményeket érnek el. Az, hogy a korosztályos világversenyeken ott vannak a helyezések és az érmek. Ez évről évre felépít, és akkor ehhez jönnek a hazai rendezésű akár egynapos versenyek, akár azok a nemzetközi versenyek, bajnokságok, amiből ugye jövőre lesz hazai, hiszen Győrben 2018-ban U18-as Európa bajnokságot rendezünk, ugye volt már mezei futó EB a elmúlt pár esztendőben, és ezek mind lehetőséget teremtenek arra, hogy a magyar atlétákat, a magyar atlétikát a világ egy picit szemmel kövesse.
Beszéltünk már egy lehetséges világbajnokság rendezéséről, de ne menjünk annyira messze. Olimpia nyilván, ami közeledik, 2020-ban közeledik, most merezted itt a szemeidet, felhúztad
a szemöldöt. Azt hittem téli jön, mondom, azt már abba hagytam.
Most nem a Bob karrierre próbálok rátérni, de Tokióra. Ezeknek az eredményeknek a fényében valamilyen szinten ti már látjátok, érzitek, tudjátok, hogy mi várható. Spiriev Attila nyilatkozta azt, hogy nagy eredmények lehetnek 2020-ban, de 24-ben inkább, tehát beérnek a fiatalok.
Jönnek a fiatalok, Gábor. Az a fontos, hogy azok a versenyzők, akik most a legjobb 16 között voltak, ott Pars Krisztián rangidős, oké, de mindenki más van annyira fiatal, hogy a 2020-as Tokió olimpián élete legjobbját tudja elvben nyújtani. Tehát most nem látunk olyan indokot, hogy annyira idős lesz, annyira ki fog égni a statisztikák alapján, hogy nem tudná azt megvalósítani, hogy hát ő már elfáradt, hű, az neki már úgy lefele, nem. És jönnek a többiek, akik most talán még nem jutottak ki oda, most talán még keresik azt, hogy miként, hogyan, de miért nem tudnának Tokióban egy elvárásnak megfelelni, és mondjuk 16 közé kerülni, egy elődöntőben szerepelni, és utána pedig már bármi történhet, ugye erre Balázs a jó példa, hogy ha megvolt az elődöntő, akkor onnantól már csak élvezni kell.
Csapaton belül mit jelent az, hogy a többieknek, hogy két társuk érmet szerzett a világbajnokságon? Balázs mondta azt, mert nem tudom, hogy hol olvastam, hogy az érem átadás után leültek és beszélgettek együtt az élményekről, átbeszélték ezt az egészet. A fiataloknak ez óriási motiváció, gondolom.
Az egyik legnagyobb előrelépés szerintem nálunk sportágon belül az az egymás iránti tisztelet, az egymás iránti érdeklődésnek a növekedése. 2008-ban a pekingi olimpián, nem fogom elfelejteni, a férfi gyaloglásnál, hát szinte az egész spanyol csapat egy emberként ott a madárfészekben újongott, amikor jött be a spanyol gyalogló, pedig szerintem még nem is nyert, szerintem is tudom, hogy hanyadik lett, nem is az volt a fontos, hanem az, hogy mindenki arra az egy gyalogóra figyelt, ugye madárfészek az üres volt, valamelyik reggel gyaloglás, senkit nem érdekelt. És ott fogalmazódott meg bennem, hogy de te, mi magyarok, mi miért nem tudunk így odaállni a többiekhez. És az elmúlt esztendőkben azért, amikor Pars Krisztián dobott rendre, aki ott volt, a válogatott, az kijött és megnézte. És már ez nem hogy megváltozott, hanem már ez annyira átfordult, hogy a gyaloglásra is kiment a csapat, és egy emberként szurkolt Madarász Vikinek, Récsei Ritának, Kovács Barbinak és Hellebrand Máténak. És jó volt azt látni, hogy aki ott van, az érdeklődik. És persze kis csapat, most mondhatod azt, hogy jó, 16-an vannak, páran az öttek. Nem. Az az alázat, az az elismerés a többiekkel szemben, hogy igen, odafigyelek, igen, egy csapat vagyunk, ez kialakult, ez már egy új generáció. És szerintem ebből nagyon sokat tudnak meríteni Balázs is, meg Anita is, és a többiek is, mindannyian egyébként, akik egy picit tapasztaltabbak és idősebbek a többieknél, kifejezetten jó mentorok, lehet ezt a szót használni inkább. Tehát odafigyelnek a fiatalokra is, és törődnek velük, és ennek örülünk.
Itt van velünk a vonalban Szabó Gábor, az Eurosport kommentátora. Szia, Gábor!
Sziasztok, hello!
Gyulai Marcival beszéltük itt ki főleg a magyar csapat szereplését, és térjünk át egy kicsit a nemzetközi részére a világbajnokságnak. Lehet nem Usain Bolttal kezdeni? Nem nagyon, gondolom.
Hát nézd, attól függ, hogy igen, nem lehet. Azt hiszem, ez a jobb állat. Nem.
Akkor kezdjük Usain Bolttal a dolgot. Ugye nem jött össze az aranyérem Usain Boltnak az utolsó világbajnokságán, egy egyéni bronz, és aztán egy lesérülés a váltó döntőben. Ettől függetlenül ő a legnagyobb sztár ezen a világbajnokságon?
Hát nézd, szerintem a valaha volt legnagyobb atléta. Úgyhogy egyszerűen nem tudnám a legnagyobb sztár lenni, és szerintem valahogy úgy hozta a sors, hogy pontosan ezt a legnagyobb ságját domborította ki még azzal, hogy itt a végén megmutatta, hogy hát egyébként figyeljetek ide, ez nem volt azért olyan nagyon egyszerű, ez a 8-9 év, amit én uralkodtam, és ahol tulajdonképpen egyetlen 100 méter kivételével megnyertem az egészet, ahol kiugrottam, hanem ebben pokoli kemény munka van, azt a pokoli kemény munkát azt talán az idén nem tudta beletenni, ezért nem nyert 100 méteren, és hogy egyébként bármikor lesérülhetett volna eddigi karrierje során. Szóval szerintem szerintem valahogy így nem össze a történetet.
Marcia, helyszínen milyen volt Bolt futásait látni?
Láttam mindegyiket, én régen láttam őt futni személyesen, bevallom. Én azt a részt sajnáltam nagyon, ahogy a váltó befejeződött. Nem is tudom, hogy ki fogalmazta meg jól, de ami a 100 egyéni döntő után, amit vele kapcsolatban tapasztaltunk, azt tette, és Gábor erre célzott szerintem az előbb, és ebben azt gondolom, hogy egyet is értünk, hogy azt tette még nagyobbá talán, hogy láttuk már gyerni, tudjuk milyen az, amikor győz, emelt fejjel, büszkén, szenzációsan, de most láttuk veszíteni, mint sportember, emelt fővel, büszkén, idézőjelben szenzációs, tehát veszíteni is tud, tehát atyavilág emberből van Igen. mégis. A váltó ezt az egészet egy picit elrontotta sajnos, de hatalmas érzés volt, persze.
A 100 méter kapcsán ezt mindenképpen szeretném megkérdezni, és olyan jó, hogy pont Gábor és Marci egy adásban vannak. Gábor azt nyilatkoztat, hogy már Justin Gatlin nyerte meg a 100 métert, és a célba érkezés után önkívületi állapotban, amikor rájöttél te is, hogy láttad, hogy Gatlin nyert, azt mondtad, remélem tudom idézni, hogy fogja ez a sportág megmagyarázni?
Szerintem túlélni volt.
Vagy túlélni?
Szegény sportág, azt mondtam.
Igen.
Azt hiszem.
Na, összerakjuk ketten-hárman. Tartod még ezt a kijelentésedet?
Azért nem tartom, mert azóta kiderült, hogy nem annyira Gatlin a főhős. Tehát az 2002 évvel ezelőtt történik Pekingbe, akkor ez egy nagyobb gáz lett volna, azt hiszem, és ez egy nagyon-nagyon komoly kommunikációs csapda lett volna a jelenlegi vezetésének, a Nemzetközi Atlétikai Szövetségének. Most így, hogy Bolt visszavonult, így egy-két nap után kiderült, hogy ebben nincs akkora sztori, mint két éve talán lett volna. Én így gondolom. Hogy Bolt visszavonul, hogy Mófara visszavonul, az elvitt a sót tulajdonképpen, és akkor nem kell annyira ezzel foglalkozni, hogy most valaki nyert, akit már kétszer eltiltottak, és akkor ezt megmagyarázni, hogy a legnagyobb ikont ő győzte le. Én valahogy így hiszem. Tehát nem, amit akkor mondtam, azt akkor gondoltam, de az idő az elmúlt, tehát nem így van.
Említetted Farát, neki is elég kalandosan sikerült a világbajnoksága, hogy ő mondjuk nyert egy aranyérmet, aztán harmadik lett, második lett, második a 5000-en, és a rövidebb távon. Ott nem tudom, Martita, helyszínen voltál, Gábor, ti végig közvetítettétek az egészet. Az 5000 az nekem egy picit ilyen kriminális jelleget öltött, ahogy az amerikai mutatta, ugyebár Fárának a jellegzetes beköszönését, aztán meg minthogyha így a nyakát vágdosta volna, vagy nyilván azt mutatta, hogy na, ennek most vége lesz, mármint Fára egyeduralkodásának. Te is ezt érezted, hogy ott nem feltétlenül tisztelték, és most már úgy le akarták tudni ezt az egészet, hogy Fárát így ledöntsék a trónjával együtt, és átvegyék az uralmat?
Most én vagy Marci?
Na most te először, aztán majd elszínről Marci, hogy ő hogy élte ezt meg.
Én azt gondolom, hogy a többiek nyerni akartak, ami egy teljesen természetes dolog, és ugyanúgy összedolgoztak ezúttal az etiópok, ahogy mondjuk 10.000 méteren a kenyaiak tették. Annyi volt benne a különbség, hogy a kenyaiak egy picit megdolgozták Farát. Hogyha az 5000 van előbb, akkor lehet, hogy pont fordítva történik, és akkor az etiópok dolgozzák meg Farát, és ott még lenyomja őket, és aztán 10000-en megverik a kenyaiak. Nem éreztem ebben olyan drámát. Én is, amikor Mukhtar Edris a félvajakkészülés után, aki az 5000-et nyerte, ugyanúgy megmutatta ezt a mós, ugye a fejéretet két kezet, akkor fölmerült bennem, hogy ebben van-e gúnyolódás, vagy akár a tisztelet, mert az is lehet, hogy figyelj, szépen, te voltál a legnagyobb, hiszen ugye azért 2011 óta megnyerted az összes 10000-et, vagy 1500-at leszámít, hogy jöttek új 10000-et, de időrendben egyébként nem megnyerte. Nem tudom, én nem éreztem olyan drámainak ezt a helyzetet. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy Mófarát megverjék, az kellett 3 etióp, de ezúttal 3 etióp elég volt. A 3 kenyai 10000 méterre nem volt elég.
Nagy különbség, teljesen egyetért a Gáborral, nagy különbség van Bolt és Fara között, több szempontból. Az egyik az, hogy Bolt ugye egyedül fut a kis saját sávjában, Fara meg nem. tehát kvázi az egy kontakt sportág, vagy versenyszám, ami 5000-en meg 10000-en megy, de az 1500 meg a 800 is ilyen, ott azért röpködnek a könyökök, ott azért oda-oda lépnek, hát 10000-en többször fel akarták rúgni konkrétan az utolsó három körben, szerintem ezt mindenki látta a közvetítés kapcsán. A másik, hogyha megnézed, hogy Fára 2011 óta ugye mindent megnyer, nem tudsz még egy olyan hosszú távfutót mondani, teljesen mindegy, hogy etióp, vagy kenyai, vagy amerikai, aki ott van minden esztendőben, rendre egy világban, aki döntőben. Tehát Galen Rupp volt legtovább vele, Galen Rupp most nincs ott, mert azok a honosított kenyaiak szépen, akik az Egyesült Államok színeiben versenyeznek, azok most már Galen Ruppot legyőzik. És az egész világ hosszú távfutóinak a szemében, gondolok itt a kenyaiakra és az etiópokra, egy hatalmas szálka Mo Farah, hiszen évek óta senki nem tudja legyőzni. És pont ahogy Gábor mondta, 10000-en a kenyaiak, 5000-en az etiópok, nem volt más lehetőségük, arra hegyezték a dárdáikat, a láncsáikat, hogy őt legyőzzék, de ebben semmi baj nincs, hát ők azért mennek oda, hogy nyerjenek. És minden megtettek, egyféleképpen tudták ezt megtenni, úgyhogy ha összedolgoztak csoportosan, de egy korábbi érában úgymond, ugyanez volt, csak ott nem a brittet kellett legyőzni az etiópoknak, de hát a Gebrék is, meg a Bekele is hányszor dolgoztak együtt. Hát ki nem emlékszik arra a Sydney döntőre, ugye, ahol a Poltergát volt, Gábor, segíts nekem, légy szíves, Pol Tanui, ugye, aki a Gebrével futott, egy szenzációs 10000 méterbe futott. Tergát, köszönöm. Tehát ott is ugyanaz volt, hogy a két nemzet ott egymásnak esett tulajdonképpen, most ez annyiban változott, hogy a két nemzet épp hogy nem fogott össze, hogy Mo Farah-t legyőzzék, és akkor csak nagyon zárójelben említem meg, hogy azért Mo Farah-t nagyon keményen vádolták az elmúlt pár esztendőben, hogy az edzőivel milyen megengedett, vagy meg nem engedett edzés módszerekkel, szándékosan mondom így, készültek. Boltnál ez nem merült fel, tehát a Boltnál nem mondja azt például egy Gatlin, hogy apám, te mit szedsz, vagy mit nem szedsz?
Három percig marad. Ja, mondd.
Egyet még akarok ezt eltenni. Tehát, hogy ezzel azzal tudnám igazolni, hogy semmi nincsen, és ezzel bezárult a kör, hogy nekem a fejemben van, gyakorlatilag azt hiszem szóról szóra Mac papájának a közvetítése 1987-ből a római világbajnokságról 1500 méteren. Az Atlétikai Szövetség jelenlegi elnöke Sebastian Coe, Steve Clem és Peter Elliott futottak, tehát három brit, és ugyanezt csinálták 200 méterrel a vége előtt, mint amit most csináltak az etiópok Mo Farah-val. Ebben semmi gond nincsen. Ez a játék, ez erről szól. Mm-hmm. Tehát itt, hogyha úgy van, akkor ti hárman összedolgoztok, és a sprintben lejártátok. Ez történt az etiópokkal.
Beszéljünk még gyorsan, most már csak két percünk van, a világbajnokság összképéről, hogy bennetek mi alakult ki. Én ilyen abszolút laikusként néztem a VB-t, és nekem azt tűnt fel, hogy talán nincsenek olyan kiemelkedő egyéniségek, akikből lehetett volna úgymond ilyen bolt utód, mint mondjuk Van Niekerk, ők nem tudták talán azt nyújtani, amit mindenki szeretett volna, hogy nyújtsanak, és ha jól tudom, akkor egyetlen egy világcsúcs dől csak meg, ez az időjárás, vagy most egy ilyen kicsit üresebb történet jön, először Gábor, aztán Marci.
Ezzel semmi gond nincsen, szerintem pont ez volt a legerősebb dolog ebben a világbajnokságban, hogy oké, akkor most elmegy az atlétika egy más irányba, egy kicsit a megtisztulós irányba, nem lesznek világcsúcsok egy darabon, nem lesz világbajnokságról szerintem, de lesznek pokoli jó versenyek, amiket ugyanannyira lehet élvezni.
Megint egyet kell értenünk, ilyen szempontból vitát nem sikerült kihozni belőlünk, bocsánatok, de jók voltak a versenyek. Tehát az, hogy az időjárás miatt a 12-15 fokban ott állunk az esőben kezdés előtt, ráadásul kitalálták ugye az event presentation szempontjából, hogy nem helyben vetkőznek, hanem már kint, és úgy jön be, hogy fázzon, tehát itt egy sok dolog ellenük szólt, de nagyon jó versenyek voltak, gondolok itt akár egy női magasugrásra, akár a 100 gátra, baromi volt a 200 méter is, most ez egy dolog, te ne azt nézd, hogy a Ramil Guljev az a bolt utóde, egy arról van szó, hogy igenis jó versenyek alakultak ki. A brit közönség az pedig példátlan, tehát szenzációs, tehát az, hogy 60000 ember reggel, délben és este újjong, és mindenkit szeret, mondjuk a Gatlinen kívül, és tud szurkolni, az azt gondolom, hogy sehol máshol a világon nincs. Amit külön ki szeretnék emelni, de szerintem Gáborék is megtették az adásban folyamatosan, az, hogy a sündisznó az parádé, tehát az, amit a maszkot, a kabala figura, az művelt híró, az egészen elképesztő. Én bízom benne, hogy ezt az oldalát meg fogják találni a szervezők, és erre legalább akkor a hangsúlyt fektetnek, mint a jó versenyszervezésre. Mert kell, tehát szórakoztatni kell a népet. Hogy negatívumot is mondjak, azt nagyon hamar el kellene dönteni az IAF-nek, hogy mire rendeznek versenyeket. Ez egy stadionbeli szórakoztatás, vagy egy tévén keresztüli szórakoztatás, és ha kitalálták, hogy melyik, akkor arra kellene a hangsúlyt fektetni, a kettő egyenlőre picit üti egymást.
Hát ennek a témának a kifejtésére azt hiszem még egy adás elmehetne, de műsoridőnk az lejárt. Szabó Gábor, nagyon köszönjük, hogy telefonon rendelkezésünkre álltál, Marci, neked pedig azt, hogy bejöttél a stúdióba. Köszönjük szépen a hallgatók figyelmét, jövő héten is lesz hosszabbítás, tartsanak velünk akkor is. Farkas Völgyi Gábort és Rév Dánielt hallották, a viszonthallásra.
Önök a hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.